fogok állni. Hálás vagyok. 39 éve dolgozom, közalkalmazottként, egészségügybe és szociális területen, és jelenleg diplomás ápolóként. És ma éjszaka nem 12, hanem 13 órás műszakot tudtam le. És hála az Úrnak, hogy itt vagyok. Magamat és családomat tekintve, hálás vagyok érte, hogy olyan gyökereket hozhattam, ahol a református egyházat építhetem, építhetjük folyamatosan családommal együtt. Akár az én részemről, akár a férjem részéről, nagyon kis faluból, Pányokból nyílt meg az út a világ felé, és a férjemnek pedig a hegy másik oldaláról, Telki bányáról. És jelenleg mi szerencsén Bekecsen élünk, nem rövid utat tettünk meg idáig. Mind a kettőnknek az édesapja kántorként dolgozott, szolgált egyik másik gyülekezetben, nevelték gyermekeiket, unokáikat hitben buzgón, és nagyon mély református keresztényi értékrenddel volt lehetőségünk a kisfaluból indulni a nagyvilág felé, és bizonyára mindenki érezte és tapasztalta az úton. Talán én különösen, mikor egy, mondhatni, hogy olyan érintetlen kisfaluból jöttem, ahol hálás voltam a vadsóskáért, meg a vadszederért, meg a vadmálnáért, meg a mogyoróért, meg mindenért, amit a mezőn, erdőn össze lehetett gyűjteni, és anyukám nagyon örült neki, hogy na megint hoztál egy kanna málnát, és ezt most nekem be kell főznöm, vagy szörpöt kell belőle készíteni. És amikor az ember kikerül a világ felé, akkor ezer szálon jönnek a impulzusok, amelyek minden áron meg akarnak valahogy könnyíteni, szabadítani attól a gyökértől, ami nem tudom, tapasztaltuk-e, vagy tapasztaltátok, kedves testvérek, hogy nagyon nehéz nyitott szívvel járni az úton. Olyan nyitott szívvel, amit hozol magad, amit kaptál, ami arra kötelez, hogy neked van valami, és van valakid, akinél nagyon jó menedéket találni. És ez egyedül a Teremtő Isten, aki, ha nyitott a szívünk, akkor időközönként kinyújtja azt a stop táblát, hogy állj, na innen tovább nem. És nagyon-nagyon hálás vagyok érte, sok ilyen stop táblát tartott az Úr az úton, és mindig igyekezett megmenteni azoktól a ördögi helyzetektől, amik el akarták venni a küldetésemet, az énemet, a gyökeremet. Nem akarom ezt taglalni, de 39 éven át állami intézményekben közalkalmazottként dolgozni, és ebből voltam középvezető és magasabb vezető 23-24 évet. Konkrétan most 5. éve dolgozom diplomás ápolóként, előtte pedig szerencsén vezettem egy idősek otthonát 220 férőhelyjel, 120 dolgozóval, közel 20 évig, vagy 20 évig, előtte ugyanott voltam vezető ápolónő, és részlegvezető ápolónő, és előtte pedig dolgoztam Miskolcon a megyei kórházban 10 évet, gyereksebészeten és gyereksebészeti szakrendelőben. Nagyon hálás vagyok érte, mert én mondhatom, hogy megtaláltam azt, ahová küldetésem volt, vagy van a Földön. Előtte én is megjártam 1-2-3 hónapot olyan helyet, ahova nagyon hívtak, nagyon szerettek, és nagyon nagy tisztelettel voltak irántam, és hálás is voltam érte, de volt bátorságom akkori kicsinységemmel és alázatommal azt mondani, hogy nem, nekem nem ez a küldetésem, nekem valami más. És akkor elvállaltam azt, hogy én akkor segédnővér leszek, mert. És akkor, mikor bementem dolgozni az osztályra, akkor azt éreztem, hogy igen, ide van küldetésem, én itt akarok majd tovább Isten útján haladni. Amikor már Miskolcon szerencsére költöztünk, és az idősek otthonában dolgoztam, mindig nyitott szívvel éltük az életünket, férjemmel 3 gyereket nevelve, és közben szólított meg az Úr a Keresztény Orvos Társaság konferenciáira. Úgy éreztem, hogy magasabb szintre emel, és még jobban és mélyebben akarja mutatni az ő nagyságát abban, amire küldetésem van. Hosszú évekig jártam a konferenciára, úgy, hogy nem egyedül, hanem mindig jött velem a férjem, legalábbis legtöbbször, egyszer-kétszer nem volt ott, és nagyon sokszor a gyerekeim. Most már ugye a lányaim az utóbbi időben nem, de Botond fiunk, aki itt van, ő nem tudom, hanyadik éve, a konferencián mindig ott van velünk, és úgy ültünk a hátsó sorokban, alázattal, mert azt éreztük, hogy jó olyat hallani, amiben valójában az ember éli a hétköznapi életét, és mindenki, egészségügy, szociális, valamiért családtagok, de hogy ezt lehet más módon is megélni. Egészségügyi dolgozóként, kórházba menve, szakrendelőbe menve, házi orvoshoz menve, más módon is lehet megélni, mint orvos, vagy szakemberként, hogy valaki van még, aki meg akarja mutatni a szükségleteink, vagy a betegségeink kapcsán, hogy mennyire fontos, hogy tényleg legyenek orvosok, hogy amikor betegség van, akkor fizikálisan gyógyítani kell, de hogy mellette a lélek hogy is van, tehát hogy mi van belül, tehát hol tartok én, kire kapaszkodom, hogy az orvosban, hogy minden nap beülök a rendelőbe 2-3 órát, mert az orvos tudja, hogy hagyjuk, mert ő itt szokott ülni minden nap. Igen, sok ilyen beteg van, aki beül a szakrendelőbe, vagy a házi orvosi rendelőbe, csak azért, mert fontos, hogy az orvos lássa, vagy találkozzon vele. És szerettem volna, tehát nyitott szívem volt arra, hogy nem lehet csak úgy fizikálisan akarni gyógyítani a testet, hogyha közben nem nyitjuk meg, és nem tudunk belőle nézni, hogy ott van valami, és van valaki, aki meg akar bennünket világosítani, és láttatni akarja azt velünk, hogy is van az a kerek egész egészségi állapot. És vagy 6-7 éve voltam a konferencián, egyszer megszólított az egyik orvos, aki meg sokan mások, akik mindig ott láttak, hogy te ott, aki ott ülsz, tehát felállnál, hogy ki vagy te, miért vagy itt, és akkor én, nekem ez furcsa volt, mert én nem orvos vagyok, és én mindig nagyon felnéztem azokra az orvosokra, akiket már az Úr megszólított, és látszólag nagyon igyekeztek azon, hogy Isten hangja szólja, jöjjön a szájukból, és azzal tegyék a dolgukat a betegek gyógyításában, és én úgy éreztem, hogy erre nekem nyitott szívem van, de én ezt folyamatosan növekszem benne, és tanulom. És mikor felálltam és elmondtam, hogy ki vagyok, honnan jöttem, merről, akkor azt mondták, hogy hát vezetőségi tagválasztás van, írjuk fel a listára a hölgyet, és aztán majd elválik. És ez most 3. éve, hogy nem orvosként, vezetőségi tagként szolgálhatok a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságánál, ami egy nemzetközi szervezet egyébként, és hagyd ne mondjam, hogy ugyanúgy, mint bármelyik szervezet, akár keresztény, akár világi szervezet, mindenütt gyalló esendő emberként vagyunk jelen, és hogy mennyire fontos az, hogy legyenek elcsendesedéseink, és nyitott szívünk legyen, hogy mindig megkapjuk azt a Teremtőtől, hogy hol vagyunk, mi a küldetésünk, és ugyan ezt érzem a Keresztény Orvos Társaság vezetőségi körében is, és maga a konferencia, illetve maga a konferencián résztvevők vagy tagok körében is, hogy ma is korán reggel hazamentem, és akkor olvastam a Biblia olvasó kalauzt a férjemnek, meg a mai igét is olvastam, és ott is kaptam az üzeneteket, hogy hogy igen, szóval, hogy meg kell küzdenünk, és a Jóisten csak adnak ad feladatot, aki nyitva van, és vállalja az ő küzdő terén azt a kemény munkát, azt a kemény küldetést, amit ő nekünk szán azért, hogy minél közelebb kerüljünk hozzá, és hogy minél inkább úgy szolgáljuk őt, hogy hitelesek legyünk az embertársaink előtt. Valójában ez a kis bizonyságtétel, tehát hálás vagyok érte, és még nem csak arról szól, hogy én a keresztény orvosoknál vagyok, hanem most itt vagyok az evangélikus testvérek mellett. Tehát ez megint nem tudom, hanyadik lépcső már az életemben, ugyanis, ha még van időm erre, hogy ezt elmondjam, mert ez egy nagyon érdekes történet. Amikor az idősek otthonát vezettem, ugye sok értekezett, sok konferencia, sok szakmai anyag nem csak az állami intézmények, hanem a keresztényi szervezetek között is jött-ment, mint szakmai anyagok, és az evangélikusokhoz is valamilyen utó módon eljutott az a szakmai anyag és munka, ami a mi intézményünkben volt. Egyszer jött egy meghívó Budapestről, az evangélikus diakoniai központból, hogy Balatonszárszón evangélikus diakoniai konferencia, és szeretnének felkérni engem arra, hogy diakoniai konferencián előadó legyek az intézmény szakmai munkáját tekintve az ellátottak körében. És hát most tényleg őszinte leszek, nagyon nagy szeretettel készültem, és kerestem Isten igét és indítatását és szavait arra, hogy adjon nekem olyan lelkületet, hogy ezen a konferencián diakóniai lelkülettel tudjak odállni. És most őszinte leszek hozzátok, utána jött egy orvos előadó, és azt mondta nekem, hogy figyeljen, hölgyem, tudja, hogy ön, és úgy érzem, hogy én voltam az, aki diakóniai konferenciához méltóan készültünk. Tehát, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mennyire gyalló esendők vagyunk, igen, tehát, hogy segítenünk kell egymást az úton, és azóta is ott maradtam valamiért, valamilyen úton, módon az evangélikusok között. Nem olyan sokára érkezett Nürnbergből egy telefon, hogy előadónak hívnak engem a Nürnbergi Evangélikus Szociális Munkáskar képzésére az intézmény szakmai munkáját tekintve. Ezt megelőzte, hogy professzor asszony, akinek a dédpapája magyar volt, és ő Magyarországon kereste azt a szakmai munkát, amit ő szeretett volna beépíteni a Nürnbergi Evangélikus Főiskola oktatói tananyagaival. Igen, és akkor így voltam kint Nürnbergben egy hétig az evangélikus egyházon keresztül, előadó a Nürnbergi Szociális Munkáskaron. Mit ad a Jóisten, mikor a Keresztény Orvos Társasághoz kerültem, nagyon sok evangélikus alapító orvossal találkoztam, és az első vezetőségi ülés az Pilis Csabán volt, a Pilis Csabai Bétel otthonban, és én még ott nem jártam, és akkor nem sokára visszatelefonáltam oda, hogy elmehetnék-e oda a férjemmel és a botont fiammal nyáron egy hetet a Bétel otthonban. Éreztem a szeretetet, a jó levegőt, úgy mindent, amikor az ember olyan helyen van, ahol Isten nagyon nagy családot hoz össze, és jó ott lenni. És akkor hát mondták, hogy ide nem szoktak jönni csak úgy családok. Hát itt gyülekezeti hitimélyítő hetek vannak. És akkor pont akkor családi hét volt, amikor én gondoltam volna, hogy menjek, de hát akkor becsatlakozhatnánk, persze. Botond fiam mondta, most itt mondom a szemébe, hogy édesanyám, megint hová viszel, hová megyünk? Hát kisfiam, majd ott kiderül, de valahogy Isten szólított, és mennünk kell. És amikor elmentünk, akkor tényleg furcsa volt szembe kerülni egy teljesen idegen közösséggel, egy budapesti közösséggel, és egy-két nap telt el, amikor Botond azt mondta, hogy na mi van már, nem jöttök az előadását, már idő van, menni kell. És akkor Botond nem sokára ugye a harangot húzta kint, ő volt az, aki nem... És hihetetlen szeretetet kaptunk, ott akik vezették is a hitmélyítő tábort, És úgy jöttünk haza, hogy Botond fiam azt mondta, hogy anya, nagyon sokára lesz egy év, vissza szeretnék jönni, mi hamarabb. Tehát, hogy nagyon jó volt. Én az éven is ott voltam Pilis Csabán, és hát nagyon hálás vagyok érte, mert a szeretet, a testvériség, az összeköt bennünket, a gyökér meg kötelez. Én ennyit szerettem volna. A keresztényorvosok konferencia egyébként most Budapesten lesz, pontosan a jövő héten, pénteken és szombaton, a KOMT honlapon rajta van. Minden testvér támogatót nagy szeretettel várunk. Mindenütt vannak egyébként csoportok, Nyíregyházán és az országban sokfelé, és nagyon hálás szívvel szolgálom az Urat.
Köszönjük szépen! Hát szép karriert tetszett befutni, Diakóné osztály, Nürnberg, Philadelphia, és még ki tudja, hogy hol lesz ennek a vége. Ja. Készülve arra, hogy most keresztjén ifjúsági vezetőket köszöntünk, és a végbizonyítványukat adjuk át, egy olyan éneket énekeljünk, ami a szolgálatra hív. Úr vagyok a világon kezdetű ének, amikor Ézsaiást elhívja az Úr, akkor ő mondja, hogy itt vagyok, én, engem küldj el. Ez a refrény ennek az éneknek. Énekeljük tehát ezt az éneket akkor, amikor a fiatalokat, a keresztény fiatal vezetőket köszöntjük. 446, nem mondtam az éneket? 446, de ki is tudod vetíteni, Józsi, ugye?
Engem küldesz, a lomír, a hírásod. Erős van a mi Istenünk, sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és akkor egy pár szóba szeretném elmondani, hogy most miről is lesz szó. Volt a nyáron, vagyis hát idén egy Erasmus program, aminek az volt a célja, hogy a keresztény ifjúsági vezetőket képezzünk ki, közösen a norvég testvér gyülekezetünkkel, és ennek keretében eltölthettünk egy hetet, a mi csapatunk, a magyar fiatalok, eltölthettünk egy hetet kint Norvégiában, Voldában, valamint utána pár hónapra rá pedig jöttek hozzánk a norvég testvérek, fiatalok. És igazából nagyon nagy reménység és öröm számomra látni, öröm volt látni, hogy Isten hogyan formált ezeket a fiatalokat, és jó ezt tudni, hogy Istennek van következő generáció, és akik tovább vihetik majd az evangéliumot, és jó, hogy lesz majd kiknek átadni a stafétabotot, ez a mi reménységünk. És külön örülök annak, hogy sok fiatalnak eljött a szülő, édesapja, édesanyja, mert ez egy nagyon nagy csoda, amit mi láthattunk ott, hogy Isten hogyan formálta a fiatalokat, és hát azért ez nagy dolog volt, ilyen idős korban ilyen nagy utat megtenni, és megtapasztaltuk sokszor az Isten jelenlétét. A bizonyítványnak, és mindenki kapott egy bizonyítványt, aki ott volt, és tudott szívvel, lélekkel ott lenni, azt a norvég testvérek kiállítottak egy nemzetközileg elismert Erasmus Plus bizonyítványt, úgyhogy ez... Szoktuk mondani, hogy először a munka, aztán a jutalom, most a jutalom része érkezett el. És szeretném a következőképpen csinálni ezt, hogy először felszeretnék olvasni arról, aki a bizonyítványt kapja, egy pár gondolatot, hogy mi hogy ismertük, meg mit láttunk benne, és utána majd akkor szólítjuk azt a fiatalat, és akkor egy kézfogás kísérletében átadjuk neki a megérdemelt bizonyítványát. Az első, aki részesül ebben a bizonyítványban, egyébként nem teljesítmény sorrendben van, hanem mindenki ugyanazt kapja. Ez a fiatal, akit megismertünk, egy nagyon jó megfigyelőt ismerhettünk meg benne, egy jó feladatmegoldó, bizonyította ezt többször abban a programban, hogy szolgálta nélkül a mi csapatunk éhen maradt volna, ugyanis ő volt az egyik, aki részt vett abban, hogy ebben a szolgálatban beleállt, és ő gondoskodott az étel ellátásról, szervezésről. Csodálatosan helytállt ebben a feladatában, és Isten megáldotta ebben. Ez minket is bátoríthat arra, hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból, amikor Isten egy olyan küldetésbe, szolgálatba hív, ami még számunkra új. Biztatom, hogy merje életét újra és újra Isten szava által megvizsgálni, és van egy idézetem az ő számára is, az pedig a következő. Ha az életed megtapasztalta, milyen Krisztus tüzének a szeretete, akkor már többé nem fogod beérni a füsttel. És a bizonyítvány, aki ezt a bizonyítványt kapja, az nem más, mint Tomaszowski Csilla, úgyhogy Csilla, meg kérlek, fáradj ide, hagyadjam át. Sok szeretettel fogadj ezt a norvég testvérek nevében. Többen vannak, akik sajnos nem tudtak eljönni, de ők majd utólag megkapják a bizonyítványokat tőlem. A következő fiatalban egy nagyon szolgálatkész, nagyon alázatos és megbízható fiatalat ismerhettünk meg. Az egyik bizonyítéka ennek, hogy mennyire szolgálatkész, hogy egy életre szóló élményt okozott azzal, amikor a többi fiatallal együtt megláttuk, hogy a medence közepén könyvet olvas. Nagyon jó volt látni Istenért égő szívét. Jól tapasztalható volt a hozzáállásában, hogy nem volt olyan nagy szolgálat, amire azt tudta volna mondani, hogy nem vállalom, és nem volt olyan kis szolgálat, ami azt mondta volna, hogy ezt nem teszem meg, mert hálás volt a szíve Isten iránt. Ez minket is bátoríthat arra, hogy ne feledjük, nem a szolgálatunk nagysága fontos, hanem a szeretet, amivel végezzük azt az Úrunk iránt. Biztatom, merje megosztani a véleményét másokkal is, és nyisson bátran mások felé, mert egy igazán értékes embert ismerhetnek meg így a többiek. Az idézetem számára a 1. János levele 4.19, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Nagy Boglárkát kérem, hogy jöjjön ide, és sok szeretettel átadjuk neki ezt a bizonyítványt. Sok szeretettel, Isten áldjon. Következő testvér, akit megismerhettünk, egy nagyon elkötelezett, egy jó lelki gondozó és egy tehetséges és nagyon tehetséges irodalmi vénával rendelkezik. Mi erre a bizonyíték Krisztus iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy tudta, kiben hitt, és mert indulni ezen a hosszú úton a Krisztus ügyéért. Krisztus iránti szeretete megszólított több embert is, és arra ösztönözte őket, hogy keressék az Urat. Ez minket is ösztönözhet arra, hogy ne felejtsük el, hogy miért váltott meg minket az Úr, és hogy a mi küldetésünk ebben a világban van. Idézetem számára a 2 Timóteus 4:5-ből, te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. És volt egy szürágot szeretném szólítani erre a bizonyítványra. Bogi, ne haragudj, még azt elfelejtettem, hogy a feleségem készített mindenki számára egy igéslapot, azt még pluszba ajándékként. Akkor Isten áldjon. Sok szeretettel. Következő fiatalt úgy ismerhettük meg, mint egy manapság trendi szóval mondva kommunikatív, én a régi szót használom, egy cserfes, jó kapcsolatteremtő, barátságos fiatal. Ezt be is bizonyította, hiszen számára az idegen fiatalok nem idegenek, hanem olyan barátok voltak, akiket még nem ismert. Képes percek alatt bárkivel kapcsolatot teremteni, szeret a központban lenni, és mindig törekszik arra, hogy felvidámítsa az embereket. Ez minket is bátoríthat arra, hogy gondoljunk először másokra, utána pedig magunkra, hiszen önmagunkat úgysem fogjuk elfelejteni. És arra is bátorít ez minket, hogy legyünk jobb hallgatóság, hogy Isten tudja megnyitni a szívünket és azokat az embereket, akik felé szolgálunk. Biztatom, merjen néha hallgatni, és forgassa szívében mindenkor az Isten beszédét. Legyen óvatos és megfontolt. A példabeszédek 10-19-ből választottam számára egy igét, a sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédére. Nagy Annát, vagy Iváncsik Annát, bocsánat, kérem. Az Annákbe. Egyébként ez az ige szakasz jól látható nálam is, most sokat beszélek és tévedek. Isten áldjon. A következő fiatal, akit megismerhettünk ennek a szolgálat kapcsán, már van közülük sok, akit már előbb is, csak ez egy jó forma annak úgy, hogy megismerhetjük a többi köztünk lévő fiatalt. Nagyon tanítható, elkötelezett Krisztus iránt és egy érzékeny tanítvány. Bizonyíték, nem volt könnyű dolga, amikor a többiek őt bízták meg egy komplett ifjúsági est lebonyolításával, ahol Isten szeretetében bízva, bátran és nagyszerűen helytállt. Igazi szolgaként vállalta a szolgálat terét, saját szavait szerint mondva, idézem őt, soha életemben nem voltam ilyen fáradt. Ez számunkra is bátorítás lehet, hogy bármilyen nagy és nehéz a szolgálat, amire Isten elhívott minket, ő a mi békességünk. Biztatom, legyen bátor, és őrizze meg ezt az Isten iránti bizalmát, amikor kétségek és félelmek gyötrik, és emlékezzen vissza arra, hogyan segítette meg Isten akár ebben a helyzetben is. Az Ézsaiás 40:29. ige versével köszönteném, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nagy Annát kérem, hogy vegye át a bizonyítványát. Gratulálunk, és Isten áldjon meg. Következő, aki a bizonyítványát átveheti, benne egy nagyon kedves, szelíd, jó hallgatóságú fiatalt ismerhettünk meg. Bizonyíték erre, hogy olyan lányokkal tudott kapcsolatot teremteni ez alatt a 2 hét alatt, akik a nyelvi nehézségek ellen is, akik nagyon zárkózottak voltak. Ez bátoríthat minket is arra, hogy van, amikor a hallgatás többet ér a beszédnél és minden szónál. Biztatom, merjen megnyílni mások számára is, és ötleteit, meglátásait bátran ossza meg, hiszen értékesek lehetnek. Félelmeit merje Jézusra bízni, és keresse Jézust, mert benne megtalálhatja az örök biztonságot. Az idézetem számára a Márk 5. fejezet 36. verse. Jézus így szólt Járiushoz, ne félj, csak higgy. Macurik Nikolett, kérlek, hogy gyere, vedd át a bizonyítványodat. gratulálunk és Isten áldjon meg. Egy pillanat. A következő fiatal egy talpra, személyében egy talpra esett, jó szervező, terelhető szolgatását ismerhetünk meg. Képes volt lemondani a maga kényelméről, és figyelni a célra. Terhelhető, az Úr munkájában nem csak a teherre figyel, hanem arra is, aki az erőt adja a terhek hordozására. Ez arra bátorít minket, hogy mi is beálljunk bízni Istenbe. Én biztatom, hogy tanulja meg elengedni a dolgokat, és bízzon a gondviselő Istenben. Az idézet számára, amit választottam Francis Bacontől, a bölcs ember több lehetőséget teremt, mint amennyit talál. Kis virágot kérem, hogy vegye át a bizonyítványát. Gratulálunk, Istenem! És nem tudom, közben esetleg még érkezett meg valaki? Nem, jó. Akkor az utolsó. Ő benne egy önkritikus, önfeláldozó vezetőt ismerhetünk meg. Bizonyíték komoly kihívással került szembe, mikor vezetőként be kellett állnia a vezetettek közé. Felfedezte és megértette, hogy legalább annyi alázatra van szükség ahhoz, hogy vezessék, mint amennyi bölcsességre és bátorságra a másokat való vezetésben. Amikor szükség volt rá, a Krisztus ügyéért le tudott mondani komfortjáról, ez minket is bátorít, hogy legyünk vezethetőek és bátrak és bölcsek, mikor nekünk kell másokat vezetnünk. Biztatom, többször engedje, hogy mások vezessék, így jobban tudja majd vezetni azokat, akik rábízattak. Az idézetem számára, szerethetjük az embereket anélkül, hogy vezetnénk őket, de nem vezethetjük őket anélkül, hogy szeretnénk őket. Kis Mátét kérem, hogy vegye át a bizonyítványát. A következő fiatal, aki részesül a bizonyítványban. Egy pillanat, más. Ez a fiatal kész volt arra, hogy változzon, őszinte volt önmagához, és készen volt arra, hogy amit meglátott, hogy miben kell változni, ezt megismerte cselekedni. Mi erre a bizonyíték sokszor megtapasztalta azt a sok áldást, amit Isten készített számára ezen az úton, azonban nem állt meg itt, hanem engedelmesen kész volt változni is, és harcolni a céljaiért. Ez minket is arra bátoríthat, hogy ne csak az áldást fogadjuk el Istentől, hanem legyünk készek is harcolni azokért. Én biztatom, hogy ne adja fel a harcot, és legyen bátor, emlékezzen Istenre és az ajándékaira, de ne maradjon meg ebben, hanem bátran keresse és kövesse Jézust. Idézetem számára az A.V. Tozer idézete, inkább a viharon is keresztül megyek Jézussal, mint sem nélkül elhajózzam végig az életet. A bizonyítvány, Ádám Dominik, téged ír, gyere, vedd át, kérlek. Isten áldjon meg. És nem tudom még, Misi bácsi, hogy esetleg a fiatalok közül, ha valakiben van egy rövid bizonyságtétel, az van rá idő, vagy utána?
Most már nincs idő.
Jó.
Mert, hogy 20 és azért 3 konnagban rá kell.
Jó.
Köszönjük szépen. Egyébként, Tamás, nem tudom, magadnak átadtad-e a bizonyítványt?
Én nem kaptam.
Nem?
Hát így állnak a vezetők, hogy sokszor kimaradnak a dolgokból, de azért tudhatjuk, hogy Tamás is benne volt ebben. Tamásról értékelést most nem adok, mert nincs időnk rá, hogy mindez megtörténjen. Mert egyébként Bozarádi András testvérünk itt van már, és a délutáni előadásnak ő lesz az előadás megtartója, és 3 órától pedig majd érkezik a Kantemusz kórus, ők szeretnék belakni ezt a teret, szeretnék bepróbálni, hogy miképpen tudnak fölállni. Úgyhogy 3 óráig van időnk, arra az időre akkor kérném, András, gyere, és tartsd meg az előadásodat. Én azt kértem Andrástól, hogy a reformációról, mint személyes reformáció beszéljen, de nyilván majd, amit az Úr a szívére helyezett, azt fogja ide közénk hozni, parancsolja.
Szépen.
Köszöntöm a testvéreket.
én úgy értettem, de a kettő összefüggésben van egymással, hogy mit jelent nekem, vagy mit adott nekem a reformáció, ami alkalmas a reformációnak az elvei, meg a történése, arra, hogy az ember a saját életére megújulást kérjen, kihívások ezek. Remélem, mindent megtaláltam, meglátjuk. Először is azt, hogy hogyan tudom magam számára megjeleníteni ennek a fontosságát, miért fontos egyáltalán a megújulás, reformáció, hogy miért kellett, miért volt rá szükség, lehet, hogy ebben délelőtti állódásban volt erről szó. Előttem az a történet van, amikor az Úr Jézushoz igyekeznek gyermekek, és odaállnak, és megakadályozzák. És Jézus mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Minden egyes társadalomban, ahol néhány ember összeáll, létezik gazdaság, politika és vallás. Bármilyen összeállásban, még hogyha egy lakatlan szigetre költöznek emberek, akkor is ez valahogy kialakul. Mindegyik terület más-másért felelős, de az ember életének nagy részét ezt lefedik, és hogyha ezek nincsenek helyén, tehát hogyha az énünk van középpontban, akkor a gazdaság az kizsákmányol, a politika az elnyom, és a vallás pedig elfedi Istent. Amikor ez helyre kerül, akkor a gazdaság az felemel, a politika az szolgál, a vallás pedig Istenhez vezet. És hát ez, amiért többek között érdemes, hogy reformáció legyen, nyilván a személyes kapcsolatunk Istennel, de hogy ne elfedjük Istent, mert rövid idő alatt az ember benfentessé válik abban a dologban, amit Istentől kap, jobban tudóvá válik. És akkor ebben a jobban tudásában még akár Istennél is jobban tudja, hogy hogyan kellene benne bízni, és éppen ezért odaáll mások elé. Hát ez az, ami miatt szükség volt reformációra, mert voltak emberek, akiknek szükségük volt a bűneik bocsánatára, hogy felszabaduljon az életük, hogy Istennel kapcsolatban legyenek, és ezek ott voltak az egyháznak a közelében, és nem változhatott az életük, csak inkább az egyház nagyobb terhet rakott rájuk. Találkoztam egy zsidó emberrel, akit Nyíregyházáról vittek el, és van egy problémája, amivel látogatja a rabbikat, és nem kap választ, és azt mondja, hogy egy rabbinak az lenne a feladata, hogy ne megterheljen, hanem inkább elvegyen. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár egy, hogy mondjam, üzenetben is megfogalmazódik, hogy az, akin amúgy is teher van, arra teszünk még többet, hogy te keresztényként akkor még tűrjél, még nem tudom, mit kell még csinálnod. Azt gondolom, hogy többek között ezért is helytelen volt az, amit Jobbnak a barátai mondtak, amik nem az élő Istent mutatták, amit az Istennek az együttérzését az emberrel nem mutatták ki. Persze Isten ítélete ott van a bűn felett, de aki egy megnyomorított helyzetben van, és a bűn terheitől akar szabadulni, az annak meg kell ismerni a szabadító Istent. És nem pusztán csak az, hogy mi az, amit elvár. Ő már abban a helyzetben van, hogy kész arra, hogy elfogadja a kegyelmet, az evangéliumot. És hát számomra Luther Mártonnak a személye nagyon fontos, Isten arra választotta őt ki, hogy ezt az egyháznak, az Isten és az emberek között állását megszüntesse. Lehet így is megfogalmazni, ezerféleképpen lehet megfogalmazni. Nagyon sok mindenben használta őt Isten. És először csak néhány mondatban szeretnék, hogyha csak erre lesz idő, akkor ennyit mondok, hogyha másra, akkor más is elmondok, hogy miért fontos nekem Luther. Elsősorban azért, mert Luther nem gondolta magát mindenhatónak. Ő valakire mutatott. Ő nem akart több lenni, mint hogy az élete valakire mutat. Ő azt is mondta volna, hogy a nagy kátén kívül az összes könyvét el lehet égetni. Nem tartotta annyira fontosnak magát, és nem volt tévedhetetlen, és ezt tudjuk, hogy nem volt tévedhetetlen, de nem gondolta magát annak, hanem esendő, küzdő ember volt, akitől nagyon sokat lehet tanulni. Például az ő bátorsága, az nem abban állt, hogy ő egy olyan mindig mindenkiért kiálló ember volt, aki soha meg nem remegett, hanem a hitéből nyerte a bátorságát, mert azt mondta, hogy az én lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. És a lelkiismeret az egy nagyon-nagyon komoly dolog, és hogyha valakinek a szíve, az Isten, valakinek a lelkiismeret az Isten igéjének a fogja, akkor akár félhet is, de azt fogja tenni, amit az Isten igében olvas. Van egy ilyen kép előttem, Wilhelm Busch-nak újévi prédikációjából, hogy megyünk át az új évbe, és az új év az nem biztos, hogy annyira jó dolgokat tartogat, de bátorságra van szükségünk, és hogy bátor egy keresztény ember. És hát azt mondja, hogy van egy képeslap, amit elképzeltünk, egy újévi köszöntés, vagy egy kisgyermek boldogan, szinte táncolva megy a mezőn, és a kezében kosár, virágok, és minden olyan problémamentes, és azt mondja, hogy szerinte inkább egy másik képet kellene a mi bátorságunkra alkalmazni. Elképzel egy idős hölgyet, aki ott van a peronon, és vonatra akar felszállni, és hogyha nem száll fel a vonatra, akkor baj van, de nem nagyon tud, mert nagyok a csomagjai, meg már nehezen megy, félelme van ez egésztől, és akkor oda megy egy vasutas, aki felsegíti őt. És azt mondja, hogy keresztény emberként inkább ez a bátorságunk, hogy valaki felsegít bennünket, és nem az, hogy mi ide nekem a nem tudom micsodát is, hogy én majd mindent elvállalok, mert ezek nem szoktak működni. Luther Márton is ilyen volt. Hogyha valaki látta a filmet, abban benne volt, ami igaz is, a leírásokból tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon sokat küzdött. Sok kétsége volt, de a kétségek nem győzedelmeskedtek rajta, de a nagyon emberi arca kijött, azt gondolom, hogy éppen ezért tudta használni Isten. És szeretnék idézni tőle két részt. Először ugye a halálával kezdeném, de nem fog az életéről többet beszélni, hanem inkább majd a reformátori elvekről, meg azt, amit ez nekem jelent. De mégis, ha valaki, ahogyan valaki elmegy, ez egy óriási bizonyság arról, hogy milyen van, milyen kincse van. Hiszem, hogy a feltámadott Jézusról szóló bizonyság, hogyha látunk hívő embereket elmenni. Hiszem azt is, hogy az Istvánnak az elmenetele, a megölése az Pál apostol számára olyan erővel hatott, amire mondhatta az élő Isten, amikor találkozott vele, az Úr Jézus, amikor találkozott vele, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Hát itt valami sokkal nagyobb erő volt. Wesleyt is ez fogta meg, hogy azokban az emberekben, akik ott imádkoztak a hajón, azokban nem volt halálfélelem. Ő megfélt, pedig a misszióból jött éppen, hogy itt valami nincsen rendben, és azt gondolom, hogy jellemző és fontos, hogy éppen mai napon, közel a halottak napjához, egy olyan országban, ahol rengeteg téves gondolat van az elmúlásról, ahol sok hamisság is előfordul, megnézzük, hogy ezt erre mit mondott Luther. Az egyik gondolat, ezt én egy igehirdetésben hallottam, és az igehirdetésből derült ki, hogy ez Luther Mártontól van, én magam ezt nem olvastam, hogy azt mondja, hogy a keresztény ember számára a halál az olyan, mint egy lepel. Mert a keresztény a Krisztusban lévő ember számára. És a lepel mögött, ugye addig csak lepen keresztül látja az Úr Jézust, és a lepel mögött ott van az élő Jézus. Tehát tulajdonképpen nem maga a halál a beteljesedés, de sokkal-sokkal másabb ez a megfogalmazás, mint hogyha valakivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy elragadja a halál. Luther ezt mondja, a halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a bűnt, a poklot és az ördögöt legyőzte, és megsemmisítette a keresztre feszített Krisztus. És itt az ő elmeneteléről szeretnék felolvasni valamit. A te kezeidbe ajánlom lelkemet, te megváltottál engem, hűséges Isten. Ezzel lefeküdt, jó éjszakát kíván, majd így szólt, Jónás doktor és Mihály úr, imádkozzatok a mi úrunk Istenünkhöz, hogy jól haladjon az ő dolga és a szent evangélium ügye. Ismét elaludt és nyugodtan pihen, míg az óra éjfél után egyet ütött, akkor felébredt és szolgáját hívta, hogy fűtsön be a szobába, mivel a szoba már úgyis meleg volt, felkelt és így szólt, ó Jónás doktor, rosszul vagyok, aggódom, hogy most már ezrébenben maradok. Ezzel ismét szobájába ment, és amint a küszöbön átlépett, ismét azt mondta, amit az előbb, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Te megváltottál engem, hűséges Istenem. Amikor egyszer-kétszer végigment a szobán, ismét lefeküdt a nyugvágyra, a betegség pedig mindinkább erőt vett rajta, nyomban dörzsölni kezdtük, melegíteni ruhákkal, azonnal hívattuk a fogadóst a házból, két városi orvost, valamint a Mansfeldi grófurakat, mielőtt melegített ruhákkal dörzsöltük, megkérdeztem, hogy érez-e enyhülés, azt felelte, igen, a meleg jót tesz, melegítsetek rám párnát, és erősen nyomudjan, de kíméli a szívemet. Továbbá ezt mondta. Hálát adok neked, Istenem, a mi úrunk Jézus Krisztus atyának, hogy kinyilatkoztattad előttem a te drága fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem, és akit dicsőítettem. Uram Jézus Krisztusom, neked ajánlom lelkemet. Ó, mennyei atyám, tudom, hogy ha el is szakadok-e testtől, te nálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Van Istenünk, aki megsegít, és Urunk, aki a haláltól megment. Amikor pedig Úr érezte, hogy a vég közel, háromszor így szólt, atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig békességben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. És azután elhallgottott, és akkor még visszamentek, és a tragédiák is voltak a családi életben, gyermeke, kisgyermeke meghalt, így állt a halálos ágya mellett, amikor Magda leánya súlyos betegen feküdt, így szólt, nagyon szeretem, édes Istenem, de ha el akarod őt venni, szívesen fogom te nálad tudni. Magdikám, kislányom, ugye szívesen maradnál itt édesapádnál, és szívesen mennél a mennyei atyához is. A beteg kislány azt felelte, igen, édesatyám, ahogyan az Isten akarja. Apja pedig, kedves kislányom, a lélek kész, de a test erőtlen. Amikor a kislány meghal és koporsóba helyezték, ezt mondta, kedves Magdikám, milyen jó neked. Fel fogsz támadni és világítani fogsz, mint egy csillag, mint a nap. Lélekben nyugodt, de test szerint igen szomorú vagyok. A test nem akar belenyugodni, az elválás mérhetetlenül gyötri az embert. Különös tudjuk azt, hogy ő bizonyosan békében van, jó neki, és mégis búslakodunk. Szentet küldtem a mennybe, egy élő szentet. Vaj, ha ilyen volna a mi halálunk is. Az ilyen halált még ebben az órában elfogadnám. A 7 esztendős gyermek nyugodtan hal meg halálfélelem nélkül, de mi egy felnőttünk érezni kezdjük a halált, a poklot, és megijedünk a haláltól. Ha nem szívből fáradnék, ezért az emberért nagy evel, aki életem meghalt, nem volna a világnak annyi pénze, amennyiért én könyvet írnék, vagy a Bibliából valamit megmagyaráznék. Az én munkámért ne fizessen a világ, ahhoz túlságosan szegény. Hát ha valaki így gondol, az Isten által nekünk adott ajándékra, ezt tartja valóságosnak, akkor talán még inkább érdemes azt a kérdést feltenni, hogy mi történt vele, hogy élt. Hogy valaki ebben a reménységben él, mert más, amikor gondolkozunk az elmúlásra, és egészen más, amikor ott vagyunk benne. Azt hiszem, hogy minden embernek, minden hívőnek ezt meg kell küzdenie külön. Nem számon kérhető, hogyha valaki nem olyan boldogan, vagy éppen könnyedén éli át, vagy jut át ezen a kérdésen. De mindenféleképpen érdemes azt megkérdezni, hogy milyen hit az, ami számára ezt az Isten világát valóságosá tette. És itt biztos elhangzott az, hogy hogyan találkozott az érő Istennel. Az, ugye? Az volt a délelőtti előadásban, hogy hogy volt az ő megtérése. A testvérek tudják, ez igaz ember hit által fog élni. Evangéliumnak az igazságáról. Félt az evangélium, hogy félt attól az igétől, ami arról szólt, hogy az evangélium a Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, mert hogyha Isten igaz, és ezt össze kell hozni azzal, hogy ő jogi egyetemen kezdett el tanulni. Ott neki világos volt, hogy miért mi jár. Azt gondolom, hogy az ószövetségi törvények is abba az irányba mutatnak, hogy az ember jobban átgondolja, hogyha van valami, amit az ember elkövetett, akkor az nem csak úgy elszáll egy bocsánatkéréssel, hanem azt, ott vannak dolgok, jóvátétel és sok minden más. Ez egy összetett dolog. És jogi emberként abszolút világos volt az, hogyha valamit elkövetett, akkor annak megvan a büntetése. És éppen talán ennek a valósága miatt ő retteget, mert hogyha Isten igaz, és számon kéri az ő igazságát rajtam, akkor nekem nincsen reményem. akkor nem lehet, hogy én valahogy átsusszanjak. Isten mindentudó. Isten ismeri a gondolatainkat is. Akkor nem lehet, hogy csak majd úgy átnéz felette. Vagy ez egy jogi embernek nem jön össze, hogy majd kibeszélem, vagy mit tudom én, mi következik. És volt benne egy hatalmas nagy remegés, félelem, és megértette is azt, hogy mi a kegyelem, ami átformálta az ő életét, és ezt érdemes újra és újra felfedezni. Éppen az a Pál apostol mondja ki azt az igét, ami aztán neki ezt a felfedezést adja, hogy nyelvtanilag értette meg az Isten igazságát, rájött arra, hogy az Isten igazsága nem az, amit követel, mert tőlünk nem lehet mit követelni. Hát bennünk nincs olyan, ami Istennek annyira nagyon tetszene, amivel mondjuk mi Istennek akár szívességet tudnánk tenni. Ezért van az egyedül kegyelem által, és jó átgondolni, hogy az én életem egyedül kegyelem által működik. Vagy sokszor megy Isten nélkül, sokszor megy a kegyelem nélkül, megy az Isten bocsánata nélkül is. Már megy egy olyan pályán, amit megszoktam, már magától megy, már magától gurul, már nem szükséges az, hogy feltétlenül kitusakodjam azt, hogy az Isten mit mond. Már nem annyira életfontosságú kenyér az Istennek az igéje, ami nélkül én biztos, hogy nem fogok tovább menni, mert ezekre a helyzetekre nekem vannak megoldásaim, vannak már tapasztalataim. És éppen Pálnak az életében nagyon jól kiábrázolódik, nem véletlenül ő írta ezt meg, a kegyelemről azokat a dolgokat, amikre Luther rájött, mert az ő élete egy törvényeskedő vallásból a kegyelem Istennel való kapcsolatába helyeződött át, és ez az, ami átformálta az életét. És Luther Márton, amikor ezt megértette, akkor azt értette meg, hogy az Isten igazsága az, hogy Isten meg akar igazítani. Az Isten szeretete nem az, hogy várja a szeretetet, hanem a szeretetével át akar ölelni, és ez a szeretet formál, ez a szeretet szorongat. Ez a szeretet fog indítani. És akkor az minden egyes ilyen fogalmat átgondolt, ami az Istenhez kötődik, hogy Isten adni akar azoknak, akik fogadják. És érdemes csak az embernek a saját hitéletének a megújulására elolvasni azt, hogy Pál hogyan nézi már a kegyelem után azt az életét, ahol vallásos volt, de a saját igyekezetét, a saját hitét nagyra tartotta. A saját hitével azt gondolta, hogy tetszik az Istennek. Ez a Timóteus leveléből olvasom ezt, első fejezet 12. versétől. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Úrunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt, jó lehet előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem. Őt káromló, övét üldöző, erőszakos ember voltam. Nyilván, amikor benne volt, ezt nem látta, hogy őt káromló volt. Azt gondolta, hogy Istenről helyesen beszél. Nem volt esetleg más is úgy, hogy rászakadt az, hogy vajon helyesen beszélek-e Istenről. Vajon igaz-e, amit mondok? Vajon abból, amit mondok, azáltal tanúskodok-e az élő Jézus mellett? Milyen döbbenetes felismerés lehetett az, hogy amit én magam személyes életemben is átéltem, azt a testvérek tudják, hogy amikor azzal szembesít Isten, hogy miért hazudsz rólam? Miért beszélsz rólam valótlant? És pláne abban az összefüggésben nehezen érthető, amikor valaki olyasmi valakinek mondja, aki vallásos szövegeket mond, lélek nélkül, hit nélkül, meggyőződés nélkül, rutinból. Ez az Isten szent lelkének világossága kell, hogy az ember ezt megértse, hogy valóban helyesen beszélek-e rólad. Nem én akarok-e valamit rólad kitalálni, vagy én igyekszem, hogy gondolatokat gyűjtsek össze az Istenről, vagy valakit meggyőzzek arról, amilyennek én gondolom Istent, vagy az én Isten ismeretem abból táplálkozik, ahogyan ő engem megszólít, amit ma reggel a koldus kezembe adott. Aztán a másik az, hogy éppen azokat nem szerettem, akiket ő szeretett. bennünk működik ez az összeg, hogy kihez tartozom. És nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Isten azokon keresztül is működik, akikhez nem tartozom. Akikhez tudatosan nem tartozom. Isten dönti el, hogy kik az övéi. És sok esetben, amikor egy meghatározott csapathoz tartozom, akkor nagyon nehezen feltételezem azt, hogy Isten másokon keresztül is, másfajta embereken, másféle gondolkodású embereken is működik. Adott esetben csak azért, mert az ő szóhasználatuk egészen más, és nincs az a biztonság, amiben a szóhasználat miatt én otthon érezném magam. Isten őrizzen attól, hogy valahol, ahol Isten munkája, az ő munkáját végzi, csak azért, mert én az nem az én csapatom, vagy azért, mert én nem érzem ott annyira otthon magam, azt mondjam rá, hogy ez nem az Istennek a munkája. Milyen nagy felismerés lehetett a buzgó Pálnak. És akkor a harmadik pedig az, hogy erőszakos ember vagyok. Hát ez sem biztos, hogy ezt gondolta magáról, hogy erőszakos. Szoktunk ilyet mondani, hogy kegyes harag, vagy kegyes indulat azokkal szemben, akik mondjuk Isten igének az ellenségei. És arra döbbent rá, hogy ez nem abból fakad, hogy ki az Isten. Nem abból fakad, hogy ő meg akarja védeni az Istent, mert hogy Isten erre kérte őt, hanem az abból fakad, hogy van benne gyűlölet. És hogy szívesen hiszel rossz dolgokat olyan emberekről, akiket nem szeret. És szívesen gyúl halagra olyan emberekkel szembe, akiket nem tud elfogadni. És könnyű ráfogni még erre a szent haragot is. Tehát egyszer meg kellett állnia ebben, hogy mennyire Istentől függ az élete, mennyire a kegyelem formája az életét, mert a kegyelem mindent átfordított benne. És most egy másik fogalomról szeretnék beszélni, ami szintén a reformációnak az újra felfedezése, de hát ez nem csak a reformáció kincse, hanem a Szentírásból fakad, hogy mi a hit, hogy hit által, hogy milyen a hitünk, hogy hogyan tekintünk a hitre. Ez kapcsolódik a kegyelemhez, mert hogyha nem a kegyelemből születik meg a hit, tehát nem isteni ajándékaként, akkor az ember gondolhat arra, hogy ez egy teljesítmény. Kinek nagyobb a hite, hogy ezt össze kell egyáltalán hasonlítani. Van egy nagyon jó idézet, ami számomra nagyon iránymutató, Luthertől van, a tenger lecsendesítésével kapcsolatos a hitnek egyik oldalát, egyik megfogalmazását adja. Mondta nékik, mit féltek ti kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgála a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Íme a hit és hitetlenség példája. A tanítványok megtapasztalják, hogy mi lakik a szívükben. Mikor Krisztussal hajóra szálltak, csend volt. Semmi ok az aggodalomra. Ha valaki akkor megkérdezte volna, hogy van-e hitük, azt felelték volna természetesen. Nem tudták még, hogy csak azért hisztek, mert nincs vihar. Hogy szívük a szélcsendben bízott, tehát a láthatókra támaszkodott. De mikor vihar tör ki és hullámok esnek a hajónak, akkor elfogy a hitük. A szélcsenddel együtt, amelyen csüngtek, oda van a hitük is. Nem marad egyebük, csak a hitetlenség. Lám, ilyen a hitetlenség. Csak azt látja, amit érzékel. Csak a tajtékos tengert nézi is, ezért csak a halálos veszedelmet látja. Hogy is volna biztonságos, mert szeme csak a láthatóra tapad, egyre nő a félelme. A hit másképp cselekedett volna, viharos hullám helyett teljes bizodalommal Isten megígért hatalmára és kegyelmére tekintett volna. Mintha nem is feneketlen vízen hányódnék, hanem kemény sziklán állna. Mintha zivatar helyett szélcsendes napsugár ragyogna, mert abban van a hit felséges képessége, hogy látja a láthatatlant, és nem látja azt, ami pedig érezhető, mert hiszen nyom és szorongat. A hitetlenség meg csak azt látja, amit érzékel, és nem tudja megragadni azt, amit nem érzékel. Hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett, sabok közt szíved remeg, hogy sírod is ott lehet, ha aludni látod őt ki, reményed és erőd, Sion, Sion, Sion soha se felett, ő megvívhat tengerekkel. Ez egy énekből való idézet. Ez nagyon a zsidókhoz írt levél alapján hogy egyetlen egy definíció, hogy mi a hit. Talán a zsidókhoz írt levélben van ez leírva, és akkor ennek a lényegét mondja Luther, hogy nem arra nézünk, amit fizikai szemenkkel látunk, hanem az Istenre nézünk. És akkor egészen máshogy reagálunk, hogyha valami rossz változás jön az embernek az életében. De vajon elége a hitet definiálni? Vajon nem igaz-e a mi korunkra az, hogy valamit megfogalmazunk, és hogyha megfogalmaztuk, akkor megvan a probléma megoldása? Vajon elége az, hogy mondjuk nem hívő embereknek úgy fogalmazzuk meg a hitünket, hogy azt mondjuk én ezt szoktam mondani általában, hogy a hit az, hogy azt tartom igaznak, amit Isten mond, mert a hit Ószövetségi Héber szavában a hit és az igazság az teljesen azonos, és azt mondom, hogy nem nekem van igazam, hanem neked, Istenem. És lehetne még ilyen dolgokat mondani, hogy mi a hit. A hit az Isten ígéretein támaszkodik, nem azon, amit az ember kigondol, hogy mit gondol Isten, hanem amit Isten valóban kimond. A kérdés az, hogy a hitnek a definíciói, hogy megfogalmazzuk nem hívő emberek számára, vagy hogyha magunk hitbeli krízisbe kerülünk, ezek a megfogalmazások mennyire segítenek? Ezek igazak, de egyáltalán nem lehetnek teljesek, mert a hitnek csak egy részletét árulják el. És a hitnek van egy teljesebb megfogalmazása, ami definícióként nincs, életként van benne a Bibliában. Hogy valakire rátekinteni, méghozzá az élő Jézusra. Vele közösségben lenni, egy helyen lenni, ránézni. Van egy gyülekezeti tagunk, aki nem a miénk, isteni, csak hogy így szoktuk mondani, hogy kutyákat tenyészt, és hát a jól nevelt kutya az nézi a gazdája kezét, gondolatait, csak ezek az elkényeztetett, túltenyésztett állatok olyanok, hogy úgy kell bezárni az ajtót, nehogy kirohanjanak, meg így tudom, nem engedelmeskednek. Ez már a elhibázott emberi értékeknek a következménye, hogy a jószág is azt csinál, amit akar. De jobb helyeken a kutya, a jószág az nézi a kezét, és alig várja, hogy feladatot adjon. Egy nagyon-nagyon motivált ebben munkakutyák. Ha melyikben ez nincsen, abból hiányzik a szükséges, hogy mondjam, ami őt azzá teszi, aminek Isten teremtette. És ő mondta, hogy ott értette meg, hogy mit jelent igazából a hit, az Istenre figyelés, hogy állandóan azt mondja, hogy vajon merre küldesz, merre mozdulsz, merre nézel, milyen irányba viszel. És mennyivel több ezt a fajta közösséget megfogalmazni a hitnek a lényegeként, mert mi magunk kerülünk önmagunk által okozta gödrökbe, amit az élő Jézus nem fogja soha azt mondani, hogy mivel magadnak okoztál, tehát ott is maradsz. Hanem azt mondja, hogy a kiált hozzám, meghallgatom, és kivisz onnan. Lehet, hogy túl sok az idézetből, Tózertől volt egy mondat, nekem is nagy kedvencem, szeretném ezt felolvasni, ami nekem a hitemet, hogy jól hiszek-e, vagy hogy hogyan lehetne hitben megerősödni ebben az irányban segített. Mózes 4. könyvének egyik történetében a hitet működés közben látjuk, Izrael elkeseredett és Isten ellen szólt, ezért az Úr mérges kígyókat küldött közüljük, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraelita meghalt. Aztán Mózes megkereste az Urat érdekükben, az Úr meghallgatta, és adott nekik orvoslást a kígyómarások ellen. Megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen részkígyót, és tegye egy póznára, hogy mindenki láthassa. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben maradt, ha föltekint arra, Mózes engedelmeskedett. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Az Új Szövetségben ezt a történelmek fontos esemény nem kisebb tekintély értelmezi nekünk, mint maga az Úr Jézus. Ő magyarázza a hallgatóinak, hogy miként üdvözülhetnek, elmondja nekik, hogy ez hit által történik. Azután meg még világossábbá tegye, utal erre a történetre is, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. A mi egyszerű emberünk ezt olvasva fontos felfedezést tesz, talán észreveszi, hogy az odanézés és a hívés rokon értelmű kifejezés. Föltekinteni az újszövetségi kígyóra azonos a hívéssel az újszövetségi Krisztusban, vagyis a tekintés és a hívés ugyanaz. A mi emberünk megérti, hogy miközben Izrael külsőleg föltekintett, a hívés ment végbe a szívében, azt hiszem arra következtet, hogy a hit a lélek föltekintése a megváltó Istenre. Amikor ezt mind megfigyelte, emlékezik a korábban olvasott igeszakaszra, és jelentésük elárasztja őt. Örömre derül nekik, rád tekintenek, nem pirul az arcuk. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk a mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Itt az ember kegyelmet keresve egyenesen Isten irgalmára tekint, és sohasem veszi le róla a szemét, amíg meg nem kapja a kegyelmet. Maga a mi Úrunk mindig Istenre tekintett, feltekintett az égre, és megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. Valóban Jézus tanította, hogy cselekedeteit úgy végezte, hogy belső szemét mindig a mennyei atyára irányította, abban volt a hatalma, hogy folyamatosan Istenre tekintett. És mindezeknek a forrása. Nyilván a délelőtti igehirdetésben a Szentírásról volt szó, Luther Mártonnak köszönhetik a németek az anyanyelvire lefordított Bibliát. Van egy színdarab, Ernst Lange a kilenc kő, nem tudom, hogy ismerőse valakinek. Úgy tűnik, hogy ez lesz majd az alap témája a jövő évi missziói napnak, és az arról szól tulajdonképpen, hogy reformáció utáni évtizedekben voltak olyan területek, ahol betiltották a Bibliát. Nem volt szabad olvasni. Az ember elgondolkozik rajta, hogy miért ennyire veszélyes ez a könyv. Hogy van, hogy most minden polcon ott van, és hogy mégsem tűnik annyira veszélyesnek. És hát valószínű, hogy az a válasz erre, hogy már nem nagy kihívás, hogy gonosznak nem kell nagy támadásokat indítani a Szentírás elpusztítására, mert nincs hatással azokra, akik olvassák. Nem megfelelő hatással van. Pedig akkor annyira kellett tőle félni, hogy a polgármesternek a szolgálójánál megtalálták és kutatták, kinél van Biblia, és neki őt kivégezték ezért, mert volt nála egy Biblia. Jó, az embernek újra átgondolni ezt, hogy milyen szerepet tölt be az életemben ez a könyv. Hogy jelenti a mindennapi kenyeret. Hogy szeretek-e közösségben lenni ezen keresztül az élő Istennel. Sok mindent. Isten annyira meg akar bennünket erősíteni, nem tudom, hogy milyen kor jön utánunk, amikor a Emmaus otthon lakóival voltunk a halottak napi megemlékezésen, akkor néztem, nagyon sokan jöttek, mentek, és nagyon szép idő volt, és arra gondoltam, hogy vajon ez, hogy jó idő van, és minden olyan békés, vajon jelenti ezt azt, hogy jövőre is ilyen békés lesz? Vajon, hogy ebben az évben minden annyira szép és nyugodt volt, olyan jó következtetése az, hogy az ember azt gondolja, hogy Isten megáldott bennünket, és akkor minden rendben van. Vagy valahogy úgy van vele, mint az az asszony, akinek a példájáról sokan hallhattak már, akinek volt egy alkoholbeteg férje, akitől nagyon sokat szenvedett, de mégis mindig megpróbálta a lehető legjobban kiszolgálni, éppen azért, mert ebben az állapotában nem ismerhette meg az Úr Jézust, hogy legalább a földi élete legyen egy picit elviselhetőbb, amennyire lehet találkozzon önzetlen szeretettel, amennyire találkozzon tisztasággal, törődéssel. Vajon ez a csend minek szól? Vajon mire engedi, hogy mi felkészüljünk az élő Isten? Az biztos, hogy bármi jön, akár jó, akár rossz, az elköteleződésünket Isten szeretné megerősíteni. Én azt gondolom, nem is szaporítom tovább a szót, befejezem, csak hogy utána mi következik, pláne, hogy Misi bácsi nincsen itt, talán egy éneklést lehet kérni.
Köszönöm, befejezem.
Köszönjük szépen, nem hallottam a végszót. De köszönöm szépen, amit hallottam belőle, ez az utolsó két-három mondat nem jutott el hozzám, mert közben megérkezett az énekkar, és hozzá kellett kimenni. Köszönjük Andrásnak az előadását. Jó volt hallani a személyes bizonyságtételt egyrészt Luther életéről, másrészt az András személyes vívódásaiból is. És valóban erről van szó, hogy a reformáció az nem egy régi történelmi esemény, hanem máig ható, sőt személyesen ható esemény, amely folyamatosan működik egyrészt az egyház életében, másrészt a személyes életünkben is. Tehát most egy szűk órás szünet lesz, ahol mi le tudunk menni az alaksorba, ott lesz egy süteményezés és tejázási lehetőség. Ezt a felső részt pedig átadjuk a kórusnak, hogy belakják a teret, be tudjanak állni, és egy-két beénekléssel, hogy milyen hangerőt kell beállítani a saját hangképző szervükben, hogy betöltsék ezt a teret. Nem akarom tovább színezni, mert nem tudom, hogy miről van szó, csak hogy szeretnék beénekelni a teret, a lényeg az. Úgyhogy köszönöm az előadást, folytatjuk lent a beszélgetést, néhány erősebb fiatalembert pedig az itteni tér áthelyezésére majd várok, és a Lánszki István felügyelő segítségével megtörténhet az áthelyezés. Köszönöm szépen! András, te tudsz maradni közöttünk még?
Igen. Mi van, csak a beszélgetés?